Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltár első versét énekeljük el. A 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet testvérek, és keresztelőre készülve a 329. énekünk második versét énekeljük el. A 329. énekünk második versét: nem éltem még a föld színén. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged, aki mennek és földnek ura vagy, akinek kezébe van minden hatalom mennyen és földön. Köszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre, meghaltál, hogy mi élhessünk örökké, és köszönjük, hogy föltámadtál, és élő úrként szólsz hozzánk, és akarsz a szívünkbe térni, és akarod, hogy az életünk egészen a tied legyen. Köszönjük, hogy ma is itt vagy közöttünk, amikor hirdettetik a te drága igéd, láthatatlanul, de lelked által mégis valóságosan te jársz közöttünk. Hadd hújjunk térdre előtted, lelki értelemben, hadd alázzuk meg magunkat előtted, megváltó Urunk, dicsőséges szabadítónk, és kérünk, hogy szólj hozzánk most, és segíts, hogy szívünkkel meghallhassuk és megérthessük, amit mondani akarsz. Kérünk, áld meg a kisbabát, akit megkeresztelünk, áld meg a hittanos gyerekeinknek a bizonyságtételét, és áld meg az idősebb testvéreknek, minnyájunknak szívét, lelkét. Hiszünk, hogy te előtted állunk, és kérünk most arra, hogy egyen-egyenként, kicsiket, nagyokat fedezzél be kegyelmes szereteteddel. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk ezen a napon, és téged figyelhetünk, rád hallgathatunk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Leírja ezt nekünk Máté evangélista, evangéliumának 28. részében, a 18. és következő versekben. Hozzájuk ment Jézus, és szólt nékik mondván, nékem adatot minden hatalom mennyel és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Kedves testvéreim, kedves Lajos és Judit, a keresztelő mindig örömünnep, Emma megkeresztelése is örömteli ünnepnap. Ünnepeljük nem őt, nem is benneteket, nem is magunkat, nem is a szertartást, hanem a szövetségkötő Isten. Ő az, aki Jézus Krisztus véréért, áldozatáért, feltétlen kegyelemből új szövetséget kötött veletek, és ebbe az örök, kegyelemre épülő szövetségbe felveszi és betagolja most kislányotokat is a Szent Keresztség által. Mától ő is hordozhatja a szövetség külső jelét, Isten magáénak tekinti őt, noha még nem is tud róla, de ennél sokkal fontosabb, hogy Isten ismeri őt, mint egyik szövetségesét a többi szövetségese mellett. Úgy látjuk a Bibliából, hogy Isten mindenek előtt hitet munkál az ő szövetségeseiben. Vagyis azon dolgozik, hogy a szövetséges népének tagjai bízzanak Jézus Krisztusban. Igen, akiket generációról generációra, nagy irgalmából, nagyszüleik vagy szüleik után kegyelmi szövetségébe felvett, azokban az Úr mindig ezt, az ő meghalt és feltámadott fia iránti bizalmat, ráhagyatkozást, gyermeki szeretetet és odaadást munkája, meg azt akarja, hogy azok a Jézus Krisztusban vetett hit által öntudatos szövetségesei legyenek. Tudja, hogy az ő fiába vetett hitet neki kell munkálnia, mert egyetlen szövetségese se képes magától hitre jutni. A szívük ugyanis mindegyiknek eredendően sötét, kemény, hitetlen, magabízó, büszke és hiú. Ezért az Úr nem vár passzívan, hogy szövetségesei hitre jussanak, hanem hatalmasan, ellenállhatatlan erővel munkálja bennük az ő fiába vetett hitet. Ezt a hitet a Szentlélek, az örök evangélium, az ő hatalmas ereje által munkálja, melyet hirdettett szövetségeseinek. Azok ebből hallják, hogy Isten Jézus Krisztus áldozatáért megengesztelődött ellenük, megbocsátotta lázadásukat, minden vétküket, és feltétlen szeretettel szereti őket. Isten szövetségesei pedig az örök evangéliumban megszólaló szeretet által legyőzetve előbb vagy utóbb hitre jutnak. Hisszük, hogy így lesz ez a kis Emmával is. Kedves testvéreim, tudjátok, hogy az örök evangélium hirdetésében az Úr embereket használ. Édesapákat, édesanyákat, nagyszülőket, szomszédokat, keresztszülőket, lelkészeket is olykor, hitoktatókat, barátokat, barátnőket. Ti maradjatok és legyetek engedelmes eszközök az Isten kezében, hogy általatok hirdesse a kegyelem evangéliumát drága kisgyermeketeknek, és az evangélium által az ő fiába vetett hitre juttathassa és szerethesse őt is. Érezzétek ez drága kötelességeteknek, hogy Emmának szóval és tette Jézusról beszéljetek, az ő haláláról, feltámadásáról, a megváltásáról, az ő feltétlen és örök szeretetéről, melyet hirdet ez a szövetségkötési szertartás is. Tartsátok szem előtt mindig, hogy nem nektek kell hívővé tenni őt, majd elvégzi benne az Úr, az ő hatalmas ereje által. Egyszer majd hiszük, hogy csendesen és alázattal, lázadó szövetségesként, bűnösként, imádságban ezt mondja majd Jézusnak, hogy köszönöm Jézusom, hogy nem kell tovább lázadó szövetségesetként élnem. Köszönöm, hogy már gyermekként szövetségetbe fogadtál. Sőt, már előbb megváltottál engem fiadáltal, most én is igen mondok te reád, és a te szövetségedre, és úgy akarok tovább élni, hogy szövetségesedhez az méltó. Nos, ezen az örömteli egyelőre egyoldalú, de reményeink szerint hamar kétoldalúvá váló szövetségkötési napon halljátok az Úr biztatását, ahogy Ézsaiás könyvében mondja a 45. részben, így szól az Úr, Izrael szentje és teremtője, fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok rejá. Hát csak bízzátok rejá. Most, miután azzal a szándékkal jöttetek ide, hogy kisgyermeketeket megkereszteljük, kérdezlek benneteket egyházunk rendje szerint, hogy akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetséges népébe, a látható keresztény anyaszent egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, mondjátok hangos szóval, akarjuk. Ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitre eljuthasson, és erről a konfirmációkor ő maga is önként vallást tegyen a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok hangos szóval, ígéri. Isten adjon nektek erőt, fogadalmatot és ígéretetek betartásához. Most jöjjetek testvéreim, és közösen mondjuk el a keresztjén nép hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan nézen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szent egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emma, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szent Léleknek nevébe. Kicsi gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Légy áldott, hogy áldásra is lehess. Amen.
Foglaljunk helyet, testvérek! És most pedig a gyülekezetünk egyik legfrissebb tagja, utána kicsit régebben gyülekezetünkhöz tartozóknak, a hittanos gyerekeknek az évzárója következik. Hallgassuk meg őket szeretettel és figyelemmel.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit. Fogadják szeretettel ezt a néhány perces műsort, ami átíveli az egész tanév során a hittanórákon megismertetett bibliai történeteket. Két vonulaton haladtunk, két lábnyomban, József lábnyomában az Ószövetségből, és az Úr Jézus lábnyomában János evangéliuma alapján az Újszövetségből, illetve Péter lábnyomában az apostolok cselekedeteiből. Legelőször egy kis énekkar szólal meg közöttünk, akik vasárnaponta igyekeznek gyakorolni, hallgassák őket szeretettel. köszönjük szépen, és most a legkisebbjeink következnek, a kis óvodás csoportunkat várjuk, hogy érkezzenek be. Kis Jakabné Tóth Ibolya foglalkozik velük csütörtökönként, nagy hűséggel és nagy szeretettel, nagy hozzáértéssel, és egy kis türelmet kérünk, neki is bőséges türelme van. Mindjárt bejelent. Következő József történetéről fog szólni, ez egy rövid jelenet lesz, jelképes jelmezekkel. Igyekeztem a gyerekeknek mondani, hogy jó, hangosan beszéljenek, de tessenek igencsak fülelni, mert ilyenkor elakadám az ember szava. Jó.
József története. békesség mindenkinek.
Azt mondod, a mesélj el, mert rólam szól.
Várj nyugodtan. Jákobnak 12 fia volt, közülük a kedvenc József volt.
Az vagyok én? A kedvenc?
Sajnos azért a testvérei meglehetősen utálták, amit láthatjuk.
A helyzet csak még jobban elmérgesedett, amikor Jákob meglepte Józsefet egy különlegesen szép és értékes ruhával.
Atyám, ez gyönyörű, köszönöm szépen.
Mindig jusson az eszedbe, hogy nagyon szeretlek, édesfiam.
Mindezeket még csak-csak elviselték volna valahogy a bátyai, de József különleges álmokat is látott.
Én nem fogok közelőtt a fityúr előtt hajlóvalni.
Épp azt képzeli, hogy ő a világ közepe.
Egy szép napon Jákob elküldte Józsefet, hogy nézzen utána a bátyainak, akik messze az otthontól legeltették nyájaikat.
Nézzétek csak, ott jön az álomlátó. A kis kedvet kapjuk el, és tegerjük ki a nyakát.
Elég, ha jól meg lesz készen.
Amikor József odaért hozzá, megragadták, és belőtték egy szállat. Jaj, ne, fiú, miért csináljátok ezt velem?
Lesz időt kitalálni, kisöcsi, vagy talán majd megálmodod.
Nézzétek csak, kikőnök, ismerjét a kereskedőt. Szeresetnénk magunk.
Mire gondolsz?
Ne hidd egy kicsit a felfogásnak! Adjuk el nekik József a trapszolgának!
Így is tettek. Kihúzták Józsefet a kukból és adták. A szép kukát levették volna és bevéleszik egy állat fényével. Akiknak azt hozották, hogy a mezőn találták. Jákob mindent elhitt és sokáig gyászolta a fiát.
Én édes fiam, József!
Józsefet elvitték Egyiptomban, Potifár a fáraó egyik gyereke meg.
Egészen Potifar a fáraó testőrségének főhadnagya vagyok.
Potifar észrevette József kitartó és szorgalmas munkáját. Az sem került el a figyelmét, hogy amit a héberi fű belefogott, minden nagyszerűen sikerült. Nem véletlenül volt ez, hiszen az úr Józseffel volt és megállott a lőt. József hamarosan Potifar házvezetőjeként ismerte mindenki a környéket.
Elég fiú volt József, örülök, hogy megvásároltál, továbbra is szól és beszélem az munkat a
költőben. Igen, ám, de nem csak a házirának tetszett meg minden, hanem a szúnyőnek is. Potifar négy is elvárta magának az egyik házvezetőt is el akarja csábítani. Nagyobb a kis dolgot projektben, ami szemtélem.
Hé, József, gyere csak ide, igaz is meg a parókával.
Potifár néni érte Dúvet, és mindenkinek azt a találni József ellen. Potifár a fáraó bőtrébe csukatta az egy juhászvezetőt.
Harcokor vagyok, uram. Később József mindenkihez mondja.
De azt úr kicsen feltezett meg Józsefről. A bőtönőr is megszerette Józsefet, már vissza a fogja minden gyógyát olyát, mert József mindenben nagyon ügyes volt. Itt a bőtönben találkozott József a fáraó bőtvárnyával és sikeresen.
Van egy rossz hírem, meg egy jó hírem. Melyikkel kezdjem? Kérlek, kedves főpohárnak, említs meg engem a fáraó előtt, hiszen láthatatlanul segne neki.
Persze, persze, nem felejtelek el sokat.
De semmit nem szólt Józsefről a fáraónak. Csak sok évvel később jutott az eszébe József, amikor a fáraó szörnyű álmodában.
Ó, én balban, szóljuk Józsefnek a börtönbe.
Így került József a börtönből. A fáraó elmondta neki az álmait, József pedig Isten segítségével.
Felség, van egy rossz hírem, meg egy jó hírem. Kezdve rosszal. Felség, előbb a jót mondanám inkább. Isten könyörült a fáraón, azért tudatja most vele a jövendő. Hét bükséges eszendő következik hamarosan.
Ez nagyszerű.
De rögtön utána a hírnek nehéz esztendő jön, amikor asszály lesz, és semmi terül is nem tudnak majd betakarítani az emberek, hiába dolgozni.
Ez a rossz hír, igaz?
De van megoldás az éhínség ellen. Keresen a fáraó megfelelő embert, aki erre károsztatja a bőrünket évek termését, hogy a népeknek legyen, mit enniük az éhínséges időben.
Te mi az az ember, József?
Így tette a fáraó Józsefet a maga helyettesévé. József pedig szorgalmasan dolgozott és gyűjtötte az élelmet az ugyanaz építetre a fáraóba. Amikor elérkezett a hét szükeztendő, egyik dombban volt élelem. Elteljes a hét tálalmat is.
Fiaim, azt hallottam, hogy Egyiptomban van étel elegendő. Induljatok, vásároljatok gabonát.
Így útra keltek József testvérei, és élelmet vásároltak az alkirálytól, Cefenet Fanáktól, vagyis Józsefről.
Nem tudták, hogy én vagyok Egyiptom a királyom. Természetesen meghajoltak előttem, pedig úgy fogadkoztak, hogy soha nem hajolnak meg. Isten beteljesítette ezt is.
De az élelem elég hamar elfogyott, így újra Egyiptomba kellett menniük.
Most menjünk is magunkkal kell hoznunk, különben megölett az a nagyhatalmú király.
Remélem nem fog velünk kötözködni, mint a múltkor.
A pénz, amit a kérdőjük a felelőt, visszahozunk.
Remélem, kiengedi az állokban ott tartott testvérünket.
A második találkozást József pontosan megszervezte. Először is nagy vendégségre hívta meg a testvéreit, majd kemény próbára tette a bátyait, szeretnie kisebb testvérten Benyámin. Rettentően meglepődtek és megijedtek, amikor végül föltette magát előttük.
Én vagyok a ti testvéretek, József, akit elakadtok Egyiptomban.
Testvére kemény
büntetésre számítottam,
de József.
De ne bánkódjatok, ne bosszankódjatok, hiszen a ti megmaradástokért küldött el József jelenetet. Küldött el Isten jelenetet.
Ezután József
elhozatta
Egyiptomba az édesapját és mindenkit. Nem haragudott a testvéreire sem. Eszébe jutott egy József az Úr Jézus, aki szintén meggyalázta, elakta, szenvedett, hogy megtartja azokat, akik hozzá fordulnak bűnös szívükkel. Ő a feltámadott Jézus Krisztus üzenik nekünk ma.
Ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. 1 Mózes 50:20.
Köszönjük szépen, és mi most kérdezünk.
Köszönjük szépen a Úr Jézusra mutató magyarázatot, és hát kívánjuk, hogy Isten áldja meg a gyerekmunkásokat, a gyerekeket, és áldja meg bennük elsősorban Isten igéjét, hogy megismerhessék őt, és megszerethessék, mint személyes megváltójukat és személyes urukat mindnyájan. Testvérek, most folytatva Isten tiszteletünket, a 167. énekünknek az első versét énekeljük el, talán jól esik, ha fennállva énekeljük egy, álljunk föl hozzá. Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Isten tiszteletünknek alapigéjét Jeremiás próféta könyvének 17. részéből olvasuk, a 9. és 10. versből.
Jeremiás próféta könyvének 17. részében, a 9. és 10. versben ezt olvassuk. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szíveket fürkészem, és a veséket vizsgálom. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, Júdás tragikus története az ember sokféle boldogtalanságának forrásvidékére kalauzolt bennünket, ahogy az elmúlt vasárnap megérthettük. Láthattuk, hogy mennyi testi, lelki nyomorúság ered a különböző vétkekből, vagyis abból, hogy Istennek konkrét parancsait megszegjük. De megláthattuk azt is, hogy az egyes konkrét vétkek mögött, mint egy a színfalak mögött, ott rejlik az ember lelkének, természetének eredendő és veleszületett énközpontúsága. Ma ezzel foglalkoznánk egy kicsit behatóbban. Induljunk el onnan, hogy van lelkünk. És a lelkünkben hordozzuk a saját páratlan énünket. Tudjuk, hogy én vagyok én. Rendelkezünk én tudattal. Betegség az, amikor valaki nem tudja, hogy kicsoda ő, és esetleg olykor-olykor más valakinek véli magát. Ez a mi páratlan énünk eredetét tekintve Istentől származik, aki ugyancsak én tudattal bíró személy. Hiszen ő is így szól a Bibliában, ahogy többször olvassuk, én az Úr. És aztán mond valamit. Mivel Isten a maga képére és hasonlatosságára alkotott bennünket, ezért rendelkezünk mi is énnel és én tudattal. Ezért az, hogy nekünk énünk van, önmagában egyáltalán nem rossz és nem baj. Ha baj lenne, akkor a Biblia arra szólítana fel, hogy az énünket öljük meg, írtsuk ki, de nem ezt teszi a Biblia. Ezt teszi a hinduizmus, ami az én feloldódását a mindenségben tűzi ki célul, amit a jóga módszere által tanácsol elérni. A Biblia semmiféle ilyen én kiirtása, az énünk feloldására a mindenségben nem buzdít. Azt mondja, hogy az énünk az Istentől kapott ajándék. Azonban a Biblia elénk adja azt is, hogy az énünkkel van egy nagy baj. A baj az, testvérek, hogy nem hajol meg teremtője az isteni én előtt alázattal, keresve és követve, amit ő akar, hanem nyíltan vagy titokba önmagát tekinti Istennek. Azt gondolja magáról, hogy olyan, mint az Isten. Isteni vonásokkal rendelkezem. Jó vagyok, szeretetteljes vagyok, szabad vagyok, hatalmas vagyok. És ennek következtében az én magának vindikálja Istennek a jogait is, például az uralkodási jogot, akarata megvalósításának a jogát. De vágyik a bizalomra is, a szeretetre, a dicséretre, az elismerésre, a magasztalásra, a jó szóra, mind arra, amivel más emberek elsősorban Istennek tartoznak. Nos, azt az énünk magának kívánja. Nem arra vágyunk, hogy mindezeket a dolgokat, amikkel az emberek Istennek tartoznak, Istennek adják meg, hanem arra vágyunk, hogy nekünk adják meg. Mert mi méltók vagyunk erre. Az énünk önistenítésének másik oldala, hogy önmaga körül forog. Jól megvan önmagában. Ennek bizonyítékai például az önfejűség. Bízunk a saját eszünkben, a saját megérzésekben, és ennyi elég is. Az Úrban nem bízunk, magunkban bízunk. Önbizalom jellemez minket. Önhittség jellemez minket. Önszeretet jellemez minket. Öntömjénezés jellemez bennünket. Elégek vagyunk mi saját magunknak. Szükségtelen az Isten. Az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. A lényeg tehát, testvérek, hogy az ember énje tulajdonképpen szembe fordul az isteni énnel, Istennel, önmagát tekinti Istennek, és elég magának. Énünknek ezt az állapotát, testvérek, a teológusok velünk született romlottságnak, a katolikus teológusok eredendő bűnnek nevezik. És visszavezetik mind a két tábor, úgy a protestánsok is, mint a katolikusok, visszavezetik egészen ősszüleinkig, Ádámig, Éváig, mondván, hogy bukásuk óta és miattuk van az, hogy ilyennek születünk. Az ember a bűneset előtt nem volt ilyen, de ilyenné lett a bűneset miatt. Jegyezzük meg itt, testvérek, nagyon erősen, és ezt szeretném különösen is hangsúlyozni, hogy erősen megjegyezhessük, hogy a Biblia ezt az önistenítő énközpontúságunkat ellentétben a mai világgal és embertársainkkal is lehet velünk is, nem valami semleges, közömbös, sőt, esetleg jó adottságnak tekinti, hanem kifejezetten rossznak. Azt mondja a Biblia, hogy akik ilyenek, azok lelkileg halottak. Lelki hullám. Így is mondja a Biblia, az ilyen emberek az Isten ellenségei. Az Isten gyűlölői, az Isten ellen lázadók. És a Biblia azt is megmondja, hogy az, hogy ilyen valaki, az önmagában elég a kárhozathoz. Önmagában elég a kárhozathoz. Elég a kárhozathoz az, amilyenek vagyunk, nem kell tennünk semmit a kárhozatért. Igen, pontosan ezt mondja a Biblia. Ha egyetlen rossz tettet nem vinnénk véghez, akkor is elkárhoznánk azért, mert mi eredendően magunkat istenítjük, és Isten nem istenítjük, és eredendően én központú és nem Isten központú emberek vagyunk. Romlottak vagyunk, és az Isten átkavar rajtunk ebben az állapotunkban, testvérek. Nos, erre a velünk született, sötét és sötétségben rejtette megbújó, önistenítő énközpontúságunkra ez a mostani világ még jobban ráerősít. Tulajdonképpen bizonyos pszichológusoknak és követőiknek a hatására felszólítanak bennünket a különböző médiák, hogy csak szabadon éljük ki önistenítő egocentrikusságunkat. Ne zavarjon ez minket. Ilyesféle felszólításokkal vannak tele, testvérek, a reklámok, amit kritikátlanul befogadunk. Ti mindent megérdemeltek. Ti mindent megérdemeltek. Én megérdemlem. Hogy az Isten mit érdemel, az nem érdekel. Hogy én mit érdemlek, hajlakba, meg egyebekbe, az a fontos. De ezt tanítják a pedagógusoknak, a nevelési tanácsadókba, és az gyerekeinknek osztogatott iskolai ingyen újságokba. Szüntelen ezzel találkozunk, hogy erre bátorítják őket. Csak gátlástalanul érvényesítsétek érdekeiteket, céltudatosan törjetek előre, legyetek magatok, valósítsátok meg magatokat, és teljesen szabadon, minden lelkiismeret furdalás nélkül éljétek ki ez irányú hajlamaitokat. Na hát, több se kell az egyébként is önistenítő és egocentrikus embernek, mint hogy erre még biztassák is, és még rátegyenek egy lapáttal, hogy csak éljél nyugodtan így. Mert hát nem ezt igazolja a gyakorlati élet is, hogy ez így jó, hiszen azok mennek előre az életben, azok mennek a karrier útján előre, azok gazdagodnak, akik ilyenek. Utáld az alázatosokat, utáld az alázatot, tartsd nagyra a büszkéket, a gőgösöket, és légy te is olyan. Testvérek, döbbenetes, ha az ember egy kicsit műveltebb, eszébe jut Nietzsche, aki beszélt a felsőbbrendű emberről, leírja ezt az Így szól a Zarathustra című művében, jellemzi ezt az embert. A 19. század végén jósolja, hogy el fog jönni pontosan ez az embertípus. Ez a gátlástalanul, saját maga akaratát érvényesítő ember. Ez a felsőbbrendű ember, aki letapossa az alázatosokat, a kicsiket, a gyengéket, és győzedelmeskedik. Megmondta előre ez a gondolkodó testvérek, és nem is csoda, hogy ez a világ tényleg megtelik egyre inkább a gátlástalan önmegvalósítást, az önérdek érvényesítést, az akaratuk elgondolásaik megvalósítását hajtó, önimádó, önmagukba fülig szerelmes emberekkel. A szemünk előtt bontakozik, testvérek, Nietzsének a felsőbbrendű ember típusa. És arra buzdítanak minket, hogy legyünk is tudatosan ilyenek. Szabadon éljük ki ez irányú hajlamainkat. Istenítsük magunkat, és imádjuk magunkat, és hódoljunk magunknak, másokkal nem kell törődni. Testvérek, érdemes elgondolkoznunk most azon, hogy milyen következményei vannak ennek a dolognak. Mert az énközpontúság, az önistenítő énközpontúság súlyos következményekkel jár, testvérek. Súlyos következményekkel jár. Ha szabad így mondanom, ez az önistenítő énközpontúságunk a lelkünkben rejlő legmélyebb motivációs erőnk. A legmélyebb motivációs erő, ami ott áll az érzéseink, a szavaink, a cselekedeteink mögött. Nem a tudatalattink húzódik meg, nehogy valaki itten magának bemesélje ezt. Nincs tudatalatti a Biblia szerint, testvérek. Nagyon is tudatos lények vagyunk. Mérhetetlenül önistenítő és egocentrikus emberek a szívünk mélyén, és ez befolyásolja mindazt, amit gondolunk, amit érzünk, ahogy feldolgozzuk a körülöttünk élő világot, ahogy reagálunk a dolgokra, amik történnek velünk, sőt, még az Istenre is kihat, az Istennel való kapcsolatunkra is kihat ez a bennünk rejlő, mérhetetlen, önistenítő énközpontúságunk. Nézzétek meg, testvérek, néhány példát hadd mondjak. Nézzétek meg a beszédeteket. A beszédünk, aminek a középpontjába leginkább mi állunk. Kulcsfontossági fogalmaink nekem, én, rólam, hozzám, tőlem, mind rám vonatkozik. A szánk a szívünk teljességéből szól, azért beszélünk állandóan magunkról. Hogyha másokat kell kritizálnunk, akkor kritizáljuk őket rendesen, de csak azért, hogy magunkat közben fölmagasztaljuk. Ők ilyenek. Bezzeg én! Milyen csodálatos ember vagyok. Nézd fel, reám beszélgető társam, kedves hallgatóm, mert én milyen csodálatos, jól informált, nagyszerű, okos, bölcs ember vagyok. Aki megmondtam neki előre, hogy ne ezen az úton járjon, de ő mégis nem hallgatott, reám. Ment és tessék most megissza a levét, de én megmondtam neki előre, és már is akarunk tündökölni. A jól, mindent jól látó és jól tudó embernek a szeretében. Aztán, testvérek, ott áll ez a mérhetetlen, önistenítő egocentrizmusunk a házasság intézményének a megvetése mögött is. Nézzétek, a szingli életmód mennyire hódít. Élek egyedül. Azt csinálok, amit akarok, amihez kedvem van. Ha kell egy nő vagy egy férfi, úgy is kaphatok többet is, hogy élvezetemet biztosítsa. Egyébként meg minek elkötelezni magamat bárki mellett, ami csak alkalmazkodással járna, önmagam olykori önfeladásával, megtagadásával, hát így nem zavar senki a szórakozásba, a pihenésbe, az utazgatásba, a kikapcsolódásba, az élet élvezetében, kedvenc időtöltéseim űzésében. Ez az igazi, a szingli életmód. Az önzésnek a klasszikus kiélési formája. De testvérek, ott áll ez az egocentrikus önistenítésünk a házaspároknak az életében is, sok megnyilvánulás mögött. Férj és feleség, aki azt akarja, hogy a másik az én kedvemre tegyen. Olyan legyen, amilyennek én akarom, oda menjen, azt csinálja, ahova én akarom, mert én a jót akarom. A másik meg pont fordítva akarja, persze. És ebből szoktak jönni aztán olykor a válások is. A válások is. Mert a másik nem akar nekem engedni. Férjek és feleségek vannak előttem, testvérek, akiknek egy szempontja van, nekem mi esik jól, nekem mi kellemes. Az nem szempont, hogy esetleg az Úr ügyét mi viszi előre, a gyülekezetünk ügyét mi viszi előre. Esetleg páros önzéssel megegyezünk abban, hogy az Úr ügyéért nem igen teszünk semmit, ami esetleg fájdalmas lenne, vagy áldozathozatallal járna, hanem igazából, ami csak úgy fájdalommentesen tehető meg, áldozatmentesen, kellemetlenség nélkül, plusz teher nélkül, azt megtesszük, de többet nem. Mert mi egymásnak olyan fontos, nem. Magunknak olyan, a magunk nyugalma miatt, az én nyugalmam miatt, az én kiegyensúlyozottságom miatt. Testvérek, vizsgálgassuk csak magunkat ebbe a tekintetbe, hogy például a gyerekvállaláshoz való hozzáállás mögött is mennyire áll ott ez az önistenítő énzés. Nézzétek meg a modern, kikent, kifent, nem tudom milyen nyakkendőbe és milyen cipőbe virító apákat és anyákat. Egy gyermek. De akkor is, az is csak akkor, amikor már kiépült nagyjából a karrierem, mert az a döntő. És akkor is úgy jöhet az az egy gyerek, ha nem én nevelem, hanem a nagyszülő. A gyermeket természetesen imádjuk. Neveli a nagyszülő, neveli az óvoda, neveli az iskola. Én nem, de imádom. De igazából kolonc a nyakamon, mert most hova tegyem? Mennék ide-oda, mint a többi fiatalok, de nem mehetek miatta. Nem tudom a karrieremet tovább építeni, itthon kell ücsörögnöm, ebbe majd belepusztulok. Mert nem élhetem az én életemet, hogy még egyet vállaljak. Hát azt már nem, ez is elég. Milyen jó lehet egyébként ilyen önző apáknak és anyáknak a gyerekeiként felnőni? Milyen jó lehet? Aztán ott áll, testvérek, ez a mérhetetlen egocentrikus önzésünk a gyerek nevelésünk mögött is. Figyeljétek meg! Azt mondja nekem egy édesanya, hogy felnőtt a fiam. Úgy összevesztem vele, amikor megnősült, vele is, meg a menyével is, hogy nem beszéltem velük évekig. És akkor rájöttem, hogy én tulajdonképpen azért vagyok rájuk ilyen dühös, és azért vesztem össze velük, mert én mindent önzésből tettem a fiamért. Azt vártam tőle, hogyha majd felnő, nekem fogja viszonozni mindazt az áldozathozatalt, ajándékot, mindent, amit én tettem az ő asztalára. Nekem fogja viszonozni. És amikor nem nekem viszonozta, meggyűlöltem a fiamat, megharagudtam rá, és mindarra, aki körülvette őt. Egészen addig, míg el nem jutottam oda, hogy Isten megláttatta, hogy te magad miatt nevelted. Magad miatt nevelted. Azért vagy most ilyen csalódott, meg sértődött, mert önző módon nevelted. Éveken keresztül azt mondtad, hogy imádtad. Ez a probléma, hogy imádtad. Magadat imádtad, nem a gyereket imádtad, és nem Istent imádtad, mert akkor másképpen nevelted volna. Aztán, testvérek, van olyan édesanyja, aki elmondja, hogy ott van a kisbabám, és éjszaka nem hagy engem aludni, a kis dög. Nem hagy aludni, mert állandóan enni akar. Én pihennék, aludnék, mint régen, de nem tudok, mert mindig felébreszt. És olyan vagyok, mint egy mosogatórony, és reggel mégiscsak föl kell kelnem. Nem hagy aludni. Legszívesebben sokszor megverném, megütném azt a gyereket. Mert zavar engem. Persze szégyelli magát az anya. Szégyelli magát. De hányan nem szégyellik magukat az önzésük miatt? Hát több gyerekes családanyákat is lehetne mondani, testvérek, akiknek mindig csak ott van a szívében, hogy az a lényeg, amit én akarok, ami az én kényelmemet, az én nyugalmamat szolgálja. És itt van ez a több gyerek. Hát ez a több gyerek. Nem csinálják, amit én akarok. Ezért aztán mit csinálok? Üvöltözök velük, ütömverem, lögdösöm őket. Majd megmutatom én nekik, hogy ki az úr a háznál. Alig várja már, hogy eltűnjenek otthonról a gyerekek. De még akkor se azt csinálhatja, amihez neki kedve van. Mert még akkor is a gyerekei után kell takarítani, meg rendet csinálni, meg készíteni nekik az ebédet. Borzalmas. Ebbe az anyai szeretetbe bele lehet pusztulni. És haragszik a férjére, nem csak a gyerekeire, a férjére, és aki magára hagyja, a piszok az is ugye mászkál mindenhova, és én közben nem csinálhatom azt, amihez nekem kedvem volna, elegem van az egészből, elválok, vagy épp magam baroskodok, mert elválni mégse illik, meg már hova is menjek, 3 gyerekkel, vagy 4 gyerekkel, hát akkor magam baroskodok, és leszek depressziós, vagy éppen képzelt beteg. Miért? Mert ott van a szívben a mérhetetlen, egocentrikus önistenítés, testvérek. Ott áll a viselkedés mögött, az egész emberi gyermek viselkedését. Figyeljétek meg, nem engedi apu, anyu, amit én akarok, akkor zsarolok, török zúzok, borogatok, széttépem, vagy éppen hízelgek. Valahogy célt akarok érni, hogy az legyen, amit én akarok. Felnőtt korba ugyanezt, testvérek. Ugyanezt csináljuk tovább, más formába. Nem engedi a házastárs, a munkatárs, őt kezdem el zsarolni. Ha kell durván, ha kell hízelegve. Lehet, hogy valaki odáig megy, hogy ütiveri a másikat, mert az nem azt teszi, amit elvárok tőle. Esetleg kiköltözik a parkba, elhagyja a családját, és egy ilyen abnormális, kriminális, esetleg kriminális viselkedést kezd el tanúsítani. Mert állandóan nem az történik, amit én akarok. Időskorba ugyanezt csináljuk tovább, testvérek. Már ki se bírunk menni pisilni. Már bocsánat. Ülünk az ágyba, vagy fekszünk az ágyba, szerencsétlenül, másokra szorulunk, de még ott is az ápolónkat, a gyerekeinket, a nem tudom kiket, akik rólunk gondot viselnek, még azokat is zsarolni, dirigálni, utasítgatni akarjuk. Ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, testvérek. És aztán, ha nem történik, akkor megsértődünk. Agresszíven is viselkedhetünk, de meg is sértődhetünk. Vérig, minél nagyobb az énünk, testvérek, minél inkább istenítjük magunkat, annál sértődékenyebbek vagyunk. Mimóza lelkünk van, mondjuk, ugye, de hogy vagyunk mimózák. Azért vagyunk mimózák, mert akkora énünk van, meg annyira istenítjük magunkat, hogy sért minket, ha bárki nem úgy szeret, meg nem azt csinálja, meg nem ért egyet, meg nem csodál, meg nem hódol nekem. Figyeljétek meg, testvérek, sorolhatjuk végig az egész életünk minden területét, amire kihat. Ott állhat a tudományos, az üzleti, a sport eredményekre való elszánt törekvés mögött. Sok ember tényleg elszántan törekszik. Ilyen ezekben a dolgokban sikerre, eredményre, a dobogó legfelső fokára kerül. Miért? Hogy én legyek az első. Meg egy csíkos esernyő. De én legyek az első. Én. Hogy engem nézzenek, hogy engem istenítsenek, hogy előttem hódoljanak a többiek. Én. Azért dolgozom, hogy engem, nekem, tőlem. Ott van, testvérek, a közlekedési szokás. Elég ide eljönni hétköznap reggel a híthoz, hogy lássák a testvérek, ugye néhányan itt átcsorognak sorba, alig bírják azok is magukat tűrtőztetni, de állandóan megfigyelem, hogy aljadék módon, ugye, némelyek fog, mit se törődnek azzal, hogy ott sorba áll előttük 10 autó. Kerülik, jobbról, balról, szabálytalanul, tolakodnak előre, hátra, mert ő nekik annyira sietni kell őket, nem érdekli a többi ember. Azoknak is valószínűleg sietni kellene, de ez nem foglalkozik vele. Súnyog előre, agresszíve, szabálytalanul, mert ő a lényeg. Ő a lényeg. Többiek meg pukkadnak föl, mert ők meg azt hiszik, hogy ők a lényeg, őnekik is ugye menni kéne. Ebből egyébként állandó feszültség van. De testvérek, megdöbbent, amikor aztán ugyanezt az indulatot vesszük észre, például a humánus, nagy szociális segítő akcióink mögött is. Hogy segítünk, mi nagyon sokat segítünk ennek, annak, amannak. Miért? Mert jól esik a tudat, hogy engem számon tartanak, mint segítőt. Hogy megismernek, hogy rám köszönnek, hogy a segítségemet kérik, hogy körüludvarolnak. Pedig csak az önmagam dicsőségéről van szó. Sokszor az önmagunk megnyugtatásáról. Azért jókodunk, hogy egy kicsit a saját lelkiismeretünket, ami ezért azért furdal minket, lecsöndesítsük. Nem áll ott a mértéktelen haszonlesés mögött is, testvérek? Nézzétek meg, hogy emberek, ezen gondolom, nekem miből van hasznom? Amiből nincs hasznom, az nem érdekel. Amiből hasznom van, gátlástalanul húzom le a másik emberről a 10., 20. bőrt is. Mert nem érdekel az ő haszna, az én anyagi hasznom, az én gyarapodásom érdekel. Ajánlgatom az én dolgaimat neki. Ha azok milyen jót tesznek neked, lehet, hogy tényleg jót tesznek. De a lényeg nem ez, hanem az, hogy az én zsebem megteljen. Van Eliotnak egy verse, így hangzik a részlete. Ha megkérdezi az idegen, mire való a város? Szorosan összebújtok, mert szeretitek egymást. Mit válaszolsz majd? Azért lakunk együtt, hogy pénzt csikarjunk ki egymásból, vagy azt mondod, ez egy közösség. Na hát ma így van, hogy azért lakunk együtt, hogy pénzt csikarjunk ki egymásból. Jól menőek, boldogok akarunk lenni, és a saját érdekszféránkat, a saját gazdagságunkat akarjuk egyfajtába testvérek növelni. Mert önzők vagyunk. Ott áll a humorizálásunk mögött, amikor valaki viccelődik, mert ezáltal akar a középpontba kerülni, kivívli a lányok figyelmét, férfiúi gavallérkodásunk mögött is ott áll testvérek, mert hadd lássa csak az a nő, hogy én milyen udvarias, gazdag, nagy stílű és előzékeny vagyok, hadd imponáljak neki ezzel-azzal az ajándékkal. Én meg majd nő létemre úgy öltözök, úgy illatozok, hogy engem észrevegyen, hogy hódoljon nekem, hogy csodáljon engem, mert én vagyok a lényeg. Hát aztán testvérek, jön a lelki munka. Amikor valaki igét hirdet, hogy már magamról is mondjak valamit, már eddig is magamról beszéltem, de most még inkább. Lelki munka. Azért leszek lelkész, mert a lelkész olyan sokan fölfigyelnek. A lelkésznek van szava némelyek között még. De legalább ugye ráhallgatnak, hát fölnéznek rá. Hát aztán de bármi lelki munkába. Szolgálok azért, hogy lássák, hogy én ki vagyok. Én ezt csinálom, én ide megyek, én oda megyek, én itt ezzel beszélek, azzal beszélek, mindent csinálok, és a szolgálat által magamnak akarok dicsőséget learatni. Engem becsüljenek meg. Ott áll testvérek a hív emberek taníthatatlansága mögött, mert aki azt hiszi magáról, hogy ő mindent tud, az már taníthatatlan, ott áll az inthetetlensége mögött egy hívőnek. Nem lehet neki semmit mondani, mert ő a legbölcsebb, mindent jól lát, ő egészen tájékozott, neki nincs bűne, majd ha ő bűnt lát, akkor majd az bűn lesz, mert addig, amíg más látja bűnnek, addig az nem bűn neki. Testvérek, ott áll a közösségi életre való alkalmatlan, nem bírunk a hívők közösségében leülni egymással, beszélgetni egymással, meghallgatni a másikat, a másikra odafigyelni, megnyitni előtte a szívünket, nem, mert egy dolog érdekel, én. Nem is megyek a gyülekezetbe. Még ha presbiter vagyok, akkor sem. Mit érdekel engem? Én. És az én családom. Az a központ. Ott áll a képmutatásunk mögött, mert azért érezzük, hogy ez azért így nem egészen jó, ezért megjátsszuk a türelmes anyát, megjátsszuk a szorgos embert, a kegyes hívőt, az élen járó presbitert, a mélyen hívő lelkészt, mindent meg tudunk játszani. Csak hogy Isten a szívünkbe néz, és azt mondja, te piszok képmutató vagy, mert semmi más nem csinálsz, mint leplezed az iszonyú, önistenítő önzésedet. És én központúságodat. Erre megy el minden energiád. Találkozok valakivel, testvérek, azt mondja nekem, hogy nem ezt érdemeltem az Istentől, ahova eljutottam, mert eljutott szerencsétlen egy totál tragikus élethely. Ő nem ezt érdemelte az Istent, de hát ezt kapta. Vagyis az Isten igazságtalan velem. Az Isten igazságtalan. Én mást érdemeltem az Istentől. Igaz, hogy az illető nem ismeri Istent, nem törődik Istennel, semmit nem foglalkozott Bibliával, Jézus Krisztussal, evangéliummal, kegyelemmel, semmi. De ő úgy értékeli, hogy ő olyan nagyszerű, olyan jó, olyan kegyes ember volt, hogy minden jót megérdemel az Istentől, akinek ugyebár az a kötelessége, hogy az ilyen jó emberek körül sertepertéljen, és lesse a kívánságaikat, és kielégítse nekik. És milyen igazságtalan, hogy nem teljesítette. Ez borzasztó, testvérek. Félelmetesek vagyunk. Félelmetesek. Ott áll az agresszív viselkedésünk mögött. Felfúvalkodott énünknek egyik válasza ez. Ha valaki keresztezi az útunkat, családtag, hívő, testvér, munkatárs, házastárs, megnézheti magát. Ha ilyenek vagyunk, robbanunk, ütünk, bosszút állunk, mert nem az történt, amit én akarok. Házas párok, gondolkozzanak egy kicsit magukon. Ott állhat persze a depresszió mögött is ugyanez. A depresszió mögött. Ha nem tudom megvalósítani magamat, az elképzeléseim kudarcot vallanak, frusztrálnak, visszautasítottnak érzem magam, akkor végül, hát nem vagyok egy agresszív típus, én egy depresszív típus vagyok, hát magam baroskadok. Le a depinek a mélységeibe. Hát, ha akkor észrevesznek, hát, ha törődnek velem, hát, ha mégiscsak valaki majd fölkarol. Hívő embereknél is találkoztam ilyennel, testvérek. Hívő ember mondja, én a hívőktől számítottam erre, arra, hogy tűnik ő vele mit tegyenek meg a hívő testvérek. És a hívők nem teljesítették az elvárásaimat. Pedig tőlük igazán elvárhattam volna. Vádolom őket, hogy ilyenek meg olyanok, de nem nyíltan csak úgy magamba, végül magam baroskadok, magábaroskadt az illető, és elment máshova, ahol nem kell neki hívőkkel még csak beszélgetnie se. Nem kell még csak beszélgetnie se. Lehet nyugodtan magába roskadt. Nem zavarja senki. Testvérek, sokszor persze az ilyen depressziós emberek, hogy még jobbat tegyenek maguknak, ugye elmennek az orvoshoz, az orvos fölírja nekik a gyógyszereket, az ilyen pszichofarmakonokat, amik elkezdenek szedni, testvérek, ezek aztán az ultrafinomra hangolt agy működésbe olyan károkat idéznek elő, hogy arról kódul az illető, de a gyógyszerek egy valamit biztos, hogy nem fognak tudni megoldani, az én központú önistenítését. Azt nem fogják megoldani, az megmarad. Ugye érzékelitek, testvérek, hogy mennyire, amennyire elrejtett dolog ez az önistenítésünk, ez az én központúságunk, annyira mérgezi meg nyilvánvaló módon az egész életünket, az egész viselkedésünket, az egész magatartásunkat. Mi a megoldás? Hát testvérek, egy megoldás van, egy gyógyszer van, Jézus Krisztus. Unalomig ismételgetem már lehet némelyeknek, de mégis elismétlem. Jézus Krisztus a megoldás. Az első lépés a megoldáshoz az, hogy befejezzük testvéreim az önzésünknek, önistenítésünknek a magyarázgatását és a védelmezését. Ebből ugyanis borzalmasan ügyesek és leleményesek vagyunk. Mert nagyon jól meg tudjuk magyarázni, hogy én miért barátkozom ezzel, miért nevelem így a gyerekeimet, miért nem vagyok példaképe a gyülekezetnek, miért tartom magam távol a lelki testvérektől, miért lehet csak így élni, ahogy én élek. Mert hát ugye ilyen a világ, és jövünk a különböző érveinkkel. Testvérek! Az első lépés, hogy befejezzük az önistenítő, énközpontúság magyarázgatását, ami mindig könnyebb, mint az embernek azt mondani, hogy Uram Jézus, igazad van a te ítéletedben. Te vagy a szívek vizsgálója, és pontosan látod, hogy mi van az én szívemben, és ismersz engem, hogy én egy mélységesen, borzalmasan önző és önistenítő ember vagyok. Ez a valóság. Nem a tudatalattimmal van a probléma. Nem az állati elődeimmel, meg az emberi elődeimmel. Velem van a probléma. Igaz vagy ítéletedben. Amikor ezt leleplezed előttem. A második lépés pedig az, testvérek, hogy így leborulva és elismerve ezt a dolgot, Jézus Krisztust a szívünkbe hívjuk. És azt mondjuk, Úr Jézus, jöjj szívembe, és állj az életemnek, szívemnek középpontjába. Jézus előtt, testvérek, kedves az ilyen imádság, mert ő pont erre vágyik. Ezt kéri állandóan az embertől. Adjad a te szívedet nekem. És amikor mi azt mondjuk, itt van, akkor ő betér oda. És amikor ő betér, testvérek, és elfoglalja a szívünkben a főhelyet, egy régi kép szerint a szívünk trónját elfoglalja, akkor felszabadít minket ettől a mérhetetlen önistenítő énközpontúságunktól. Felszabadít, nem megszabadít, mert ez bennünk marad végig, amíg meg nem halunk, el nem pusztulunk. De legalább felszabadít a kényszere alól, hogy mindent magunk szerint, magunk miatt, magunkért tegyünk. Felszabadít Jézus arra, testvérek, hogy Jézus szerint ő érette, ő miatta cselekedjük azt, amit cselekszünk. Lehet, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, mint korábban. Lehet, hogy nem kell megváltoztatni semmi cselekedetünket. Mert jó az önmagába, csak a mögötte álló, motiváló erő volt rossz. De ha Jézus lesz ott mögötte, lehet, hogy jóvá válik az a dolog is. Bár olykor azért csak megváltozik az az adott konkrét dolog, viselkedés, szó, beszéd is. Mert kiderül, hogy az nem Jézus szerint való. És a magatartásunkban konkrét, kézzelfogható változások jönnek létre, nem csak a szívünkbe, láthatatlanul és rejtetten. De az biztos, testvérek, hogy Jézus Krisztus az, aki amikor a központba kerül a szívünkbe, a lelkünkbe, ő egyszerűen ott bent is megváltoztatja a legmélyebb motivációs bázisunkat, hogy így mondjam, és megváltoztatja aztán az életünk képét, az életünk alakját, megjelenését is. Amikor mi Jézus befogadásáról beszélünk, testvérek, akkor mindig jusson eszetekbe, hogy egy olyas valakiről van szó, aki minket mérhetetlenül és feltétel nélkül szeret. Itt nem egy zsarnoknak a befogadásáról van szó, egy úrnak a befogadásáról, de aki mélységesen szeret minket, annyira szeretett, hogy a kereszten megváltott minket. Az életét adta értünk, hogy el ne kárhozunk, hanem örök életünk legyen. Amikor mi Jézust a szívünk központjába engedjük, és neki adjuk a legnagyobb szeretetünket, a legnagyobb bizalmunkat, akkor a legjobban bennünket szerető személynek tesszük le magunkat a kezébe. Magunkat a kezébe. Hát ne vonakodjatok Jézustól, aki egyébként azt is mondta nekünk, hogy ha valaki utána akar jönni, tagadja meg magát. Ugye erre gondolt? Erre gondolt. Mert azt mondta, ha valaki nem tagadja meg magát, nem hajlandó kiszállni az élete középpontjából, és átadni neki azt a középpontot, az az ember nem lehet igazán keresztjén, Krisztus követője. Krisztus követője az lehet, akinek ő áll a szíve, a lelke, az élete középpontjába, testvérek. Ha valaki nem tagadja meg magát, nem lehet az én tanítványom. Mondta Jézus egy hatalmas sokaságnak, akiknek emberi számítás szerint bolondság volt ilyet mondani, mert számíthatott rá, hogy azonnal ott hagyja a 80%-a. Ott is hagyták, mert szembesültek vele, hogy Jézusnak az igénye nem kevesebb, mint önmagunk életének, hogy így mondjam, a szívünknek a középpontjából való kiszállás, és a háttérbe állás, és Jézusnak az odaengedése. Megmaradhatunk annak, akik vagyunk, de Jézus árnyékában. Jézus árnyékában. Akkor keresztjének lehetünk, testvérek, egyébként nem. Azzal fejezem most be, hogy higgyetek tehát az Úr Jézusban. Fogadjátok be a szívetek középpontjába, mint szerető megváltótokat. És engedjétek, hogy ő uraljon benneteket. Szóljatok minden napon Pál apostollal így, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most testben élek, azt az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát áldozta értem. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy szerető megváltónk vagy, akit szívünkbe fogadhatunk, és akinek átengedhetjük életünk uralását, irányítását. Segíts, Uram, hogy megtörténhessen ez a csere, és egocentrikus, én központú emberekből krisztocentrikus, Krisztus központú emberekké válhassunk. Végezd el szívünkben, lelkünkben ezt a mélységes és mindenre kiható változást. És köszönjük, ha már elvégezted, és köszönjük, ha újra figyelmeztettél bennünket, hogy az énünk állandóan és újra meg újra központba törekszik, és nem tehetünk más, mint hogy újra meg újra minden napon megtagadjuk. És újra meg újra neked mondunk igent, és téged állítunk a központba. Segíts, hogy ebben gyakorolhassuk magunkat, nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünkbe mindezeket az igazságokat, amiket ma is elénk hoztál. Hálát adunk neked, Urunk, azért a kisgyermekért, akit megkereszteltünk. Dicsőítünk most téged azokért a gyerekekért, akik ide járnak a gyülekezetünkbe, és kérünk, hogy áld meg őket is, szüleiket is, családjaikat is. És áld meg, Urunk, egyen-egyenként mindnyájunkat. Kérünk a betegeinkért, hogy állj melléjük szereteteddel és gyógyító hatalmaddal. Kérünk téged, hogy ölelj át bennünket, és kérünk, hogy áld meg, ha lehetséges, a mi népünket is, azzal, hogy erről az útról, ahol jár, az én központú önistenítésnek az útjáról áttérjen a téged istenítés, a te központúságodnak az útjára. Kérünk, hogy add meg ezt a mi népünknek, ha kedves előtted a kérés. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, az életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem, testvérek, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. A kis papíron, amit kaptak a testvérek az ajtóban, rajta van a ma délutáni házaspáros kör is, és a hétfői nyugdíjas délután is bibliaóra, imaóra időpontja. A házaspárossal kapcsolatban annyit hadd hirdessek, hogy ma délután 16 órakor dr. Földesi András presbiter testvérünknél lesz ez az alkalom. A Mura utca 35 szám alatt, a Kátai utcáról lehet megközelíteni, tehát a cím Mura utca 35. Itt lesz ma délután a házaspári körünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünk a 464. énekünk, 464. Ennek énekeljük el az első 4 versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Az első vers így kezdődik, jöjj királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.